Komocsi Mihály már életében valamiféle kultusz meg mitológia tárgya lett. Még ha ez negatív mitológia, mondjuk így, hogy ellenkultusz volt akkor is. Ugyanakkor az ő pályája nem csak a Kádár korszak, de tágabban értelmezve az államszocialista is egy jellegzetes, sőt a 20. századnak is egy jellegzetes magyarországi politikai pályája, amely több szempontból is példaértékű lehet. Ez a kultusz és a mitológia, másrészt pedig a politikai pálya összefüggése. Ki kell mondani, hogy nagyon kevesen mondtak, vagy mondanak jót Komocsi Mihályról.
Féltek tőle, mint a tűztől, ezt többen megemlítik a visszaemlékezők közül.
És ez már kiderül nem csak a visszaemlékezésekből, nem csak a róla való beszédmódról, ami elsősorban a rendszerváltás után jelent meg a nyilvánosság előtt, hanem a korabeli Káder jelentésekből is, az MSZNP-nek, illetve korábban a Magyar Dolgozók Pártjának készült belső feljegyzéseiből, hogy milyen posztokon és mire lehetne számítani Komocsi Mihállyal.
A Magyar Dolgozók Pártja még Rákosi Mátyás idején volt az akkori kommunista párt fedőnek.
Hiszen Komocsinak a pályája az még a Rákosi korszakba kezdődik, sőt még a koalíciós években. Komocsi Mihály egyébként egy régi munkás, baloldali aktivista családból származott. Az édesapja, idősebb Komocsi Mihály már 19-ben is szerepet vállal, de szociáldemokrata politikus volt a két világháború között, és mikor ismét legitim módon működhetett a Magyar Kommunista Párt, akkor oda csatlakozott, és oda csatlakozott a két fia is, Komocsi Mihály és Zoltán, akik közül Zoltán szerezte meg a nagy országos ismertséget, Népszabadság főszerkesztője, központi bizottság tagja, a KISZ vezetője 57 után, Brezsnyevék és a Szovjet Kommunista Párt Kádár lehetséges utódjaként, alternatívájaként tekintett rá.
Manapság úgy mondanánk városi legendaként terjengett, vele komoly tervek voltak Brezsnyevék részéről, már mint Komocsin Zoltánról, de ezt dokumentumok igazolják?
Igen, Komocsin Zoltánnal valóban számoltak, őt egyébként a Kádár ellenzéknek, vagy Kádár baloldali ellenzékének egy ilyen vezéralakjaként is számon tartották.
Az is elterjedt, hogy Kádár János 1972-ben, 60. életéve idején nyugdíjazását kezdeményezte. Azt hiszem, hogy ez nem volt valóságos kezdeményezés. Ez összefüggött Komocsin Zoltán elleni küzdelmével?
Komocsin Zoltán vélhetően nagyobb politikai karriert futott volna be korai halála ellenére, 1974-ben elhunyt. Korai halál akadályozta meg, hogy ő kifussa azt a politikai pályát. Én úgy gondolom, hogy reálisan lehetett volna ő Kádár János utódja. A párton belüli elfogadottsága, az ideológiai szerepe, a társadalmi szervezeteken belüli támogatottsága, és mivel Moszkvában is számon tartották, tehát reális Kádár utód vagy Kádár alternatíva lehetett volna.
Na de ő Kádárt balról előzte volna, Biszku Bélával volt egy platformon, ez nem zavarta Brezsnyevéket?
Az egész Komocsin család balról előzte volna meg Kádárt, és ebben rejlett egyébként az erejük. Tehát a Komocsi Mihály, Csongrád megyei első titkár, aki egyébként már az 1940-es évektől a Nagyszegedi Pártbizottságban tevékenykedik, az 50-es évek elején Budapesten szolgál, részben az Állampárt központjában, agitproposztáján, részben 12. kerületi pártitkár. Az 50-es évek közepén meg már Heves megyei pártitkárként Egerben találjuk, és 56 után kerül vissza Csongrád megyébe. Tegyük hozzá, és itt kapcsolódnék vissza Komocsin Zoltánhoz és a baloldali vagy szélsőbalos alapálláshoz. 57 után, amikor ő pozíciót szerez itt Csongrád megyében, akkor azt írják róla a Kádár jelentésben, rákosista, sztálinista elveket val, úgyhogy nem akarják sokáig rábízni a megyei pártvezetést, hanem nyilván meg kellene tennie a rendszer stabilizálását, az állampárt újra szervezését, és utána leváltanák. Na ez nem így történik meg, hanem még nagyjából 30 évig Szeged, Csongrád megye különböző tisztségein irányítja a térséget is, meg főleg a helyi állampártot, akkor már MSZNP-t, tehát még a saját elvtársai és az MSZNP-n belül is sztálinista csökevényként tekintenek Komocsin Mihályra.
Akitől azért nagyon kell félni, Komocsin Mihály hatalma talán a veszprémi Pap János megyei elstitkár hatalmához fogható, aki a rendszerváltozás után öngyilkos lett, feleségét is lelőtte. Ezek az emberek úgy érezték, a késői Kádár korszak teljes mértékben elfordult tőlük?
A késői Kádár korszak végképp elfordult Komocsin Mihálytól, hiszen nem csak, hogy nyugdíjazzák, bár a személyanyagából kiderül, hogy akkor is kifejti, hogy ő egészségesnek és munkaképesnek érzi magát, de természetesen elfogadja a pár döntését, és nyugdíjba vonul.
Ez 85-ben.
Tegyük hozzá, hogy ugye abban az időszakban az első többes jelölés és a parlamenti mandátumát is elveszíti.
Király Zoltán volt.
Király Zoltán, a független, ki ugye televíziós személyiségként volt Szegeden városszerte ismert. Vélhetően az állampárt nem is nagyon akart sem a Népfront tenni azért, hogy ezt a mandátumot meg tudja őrizni. És nem véletlen, hogy Pol Pot megyében, ahogy az ő uralmi módszerei miatt a
kambodzsai diktátortól kapta ezt a nevet. Volt egy olyan fordítás is, hogy politika pótlék az, ami itt folyik, de minden esetre a Pol Pot megye név az a 80-as években elterjedt Szegeden.
Ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a Káder jelentés is azt írja róla, hogy szélsőbalos, hogy sztálinista, ez a 80-as évekre nyilván mérséklődik, de hogy a munkatársaival nehezen talál kapcsolatot, önkritikára, hibái belátására képtelen, hogy hirtelen hoz nagy súlyú döntéseket érzelmi alapon, de azt is leírják, hogy alapvetően nagyon szűk baráti társasága van, tehát nem él nagy közösségi életet. Egy dolog viszont 30 éven át stabil ezekben a jelentésekben, megkérdőjelezhetetlen a párthűsége. Magyarország pártállam, a döntések hierarchikusan föntről lefelé születnek, és helyi szinteken csak szimbolikus vagy kisúlyú döntések születhetnek. Tehát amiben számíthattak Komolcsin Mihályra, az az, hogy az utasítást végrehajtja. És 85-ben, amikor az volt az utasítás, hogy menjen, akkor ment, és az sem véletlen, hogy ebben a Pol Pot megyében, aztán a 80-as évek második felében éppen az MSZNP-n belül szerveződnek meg azok a reformkörök, amelyek pont az ilyen típusú pártigazgatással vagy baloldal felfogással akarnak szakítani.
Azt mesélik az ő irodájában, a megyei pártbizottság épületében egy úgynevezett hátsó lépcső húzódott, amely menedéket vagy védelmet adott volna, ha valamilyen támadás éri. Ez igaz?
Tavaly a kommunizmus áldozatainak emléknapjára Pártkontroll címmel a szocialista Csongrád megyéről egy kiállítást hoztunk létre a Csongrád megyei kormányhivatal, a Móra Ferenc Múzeum és a Hódmezővásárhelyi Emlékpont, amely Komolcsin Mihály dolgozószobájában került berendezésre, a megye tanács épületéből és a megyei pártbizottság épületéből bútorokkal berendezve. Az enteriőr, a falon található képek, a mozgókép, a tárgyak azok mind egykor a pártbizottság tulajdonában voltunk, és most jelenleg Komolcsin dolgozó szobájába, a Pártkontroll kiállításba a szekrényen keresztül mehetünk be. Aztán valóban egy zárt folyosón, a beépített szekrényen keresztül Komolcsin ki tudott menni. De az épület alá, az alaksorba, a munkásőrség volt a szomszédos épületbe, a munkásőrség parancsnoksága, innen adtuk a kiállításnak a Pártkontroll nevet, hiszen a tanácsháza, a megyei pártbizottság és a munkásőrség egy épületbe, illetve 50 méteres távolságban voltak egymástól, tehát a fegyveres erő, a tanács és a párt, amely mindezeket irányítja, egy épületben voltak, és ennek volt a központja Komolcsin Mihály és az ő dolgozószobája.
Mondhatjuk, föltétlen párthűségével együtt valójában kényelmetlen öröksége lett Kádár Jánosnak, illetve a Kádár rezsimnek, mondjuk a 80-as évektől.
Többször szóba kerül az ő eltávolítása személyi anyaga szerint, aztán különböző okokból ez mégsem történik meg. Az biztos, hogy egy olyan történeti helyzetben, amikor nyilván a párton belül is különböző erővonalak voltak, akkor volt létjogosultsága egy ilyen erővonalnak, ami kicsit radikálisabb, kicsit baloldali és más típusú felfogás, mint mondjuk az ország más területén, vagy éppen Budapesten a párton belül. Tehát ez egy létező irányzata volt az MSZNP-nek, létező pártvezetője volt az MSZNP-nek, és a pesti központ, ha másra nem, arra biztos számíthatod, hogy az utasításokat a maradék tanul itt Csongrád megyében is végre fogják hajtani. Egy ilyen történeti helyzetben azért az látszik, hogy ő a Rákosi korszak kiépítésén fáradozott. 56-ban látjuk, hogy Heves megyében, Egerben hogyan nyilvánul meg, és hogyan szabadulna meg tőle 56 novemberében nagyon gyorsan, és azt is látjuk, hogy ő mindig alkalmazkodott és kiszolgálta a központi budapesti pártvezetést. Úgy tudom, hogy az emlékiratain dolgozott, és hogy azok elkészültek, az meg egy másik narratíva lesz. Tehát a történetnek pont ez a feladat, hogy ezeket a különböző emlékezetmódokat valahogy egymásnak alávesse, és ebből próbáljon valamit rekonstruálni.
Helytartó volt a szovjet párt, illetve a magyar párt vezetésének vidéki helytartója.
Igen, hát autonómia vagy alulról jövő kezdeményezés egyébként. Persze, hogy haladunk elő a Kádár korszakba, egyre több helyen megjelenik, de alapvetően nem jellemző a pártállami struktúrákra.
Tehát az ő legfőbb értéke, párthűsége, hogy végrehajtotta azt, amit adott esetben Rákosi, majd később Kádár János parancsolt.
Az MSZNP levéltárának iratából minden esetre ez rajzolódik ki.